51. fejezet. Ó, áldott napfény, áldott hajnala! Csak hogy ismét mos a hűsítő harmatod eltikkat arcomat. Álomból ébredek-e, vagy ájulásból? Nem tudom. De a szemem szinte issza az ég gyönyörű pirosságát. Élek! A fejem oly nehéz, hogy alig bírom fölemelni. Talán a sisaktól? Csak ugyan a fejemen van még, de a kezem is, mintha ólomból volna. Össze kell szednem minden erőmet, hogy a sisakot levonhassam a fejemről. A fejem is fáj, s a torkom, gyomrom, mintha zsarátnokot vacsoráztam volna. Nézem a sisakot, be van horpadva, szakadva, nyúlok a fejemre. A hajam össze van tapadva a vértől, a sisak beszakadásán látom, hogy pallossal csaptak rám, mégpedig hátulról. Nem merem megtapogatni a fejemet. Körülnézek, amennyire a nyakam nagy nehezen fordítható. Két ló között ülök, s körülöttem frankok, hunok és burgundok hevernek mozdulatlanul. Kettő arccal van fölfelé, az egyik bozontos szakállú burgund, a másik egy fiatal frank, akinek kicsüng a mája. Túlfelől négy fegyveres hun halott fekszik egymáson, s egy ötödik, mint valami diványon ül rajtok, s mintha mellére hajló fejjel aludna. Hun az is, és dárda van átütve rajta. Rákiáltok. Öcsöd! Nem felel. Nem is mozdul. A csatatér holttesttel van tele. Emberek, paripák, fegyverek rendetlen összevisszaságban. Egy mesztelen kar is fekszik itt, magányosan. Válba csapta el valaki. Az ujján aranygyűrű. És véres a gazdátlan kar. Egy vértől fekete római ül a földön, alig öt lépésnyire tőlem. A koponyája úgy el van nyílva, mint mikor a kagylót ketté nyitják. Ül. Mintha kiesett agyvelejét bámulná a tenyerében. Nem nyöszörög, nem jajgat már senki. A levegő hűvös, noha még mindig olyan a fejem, mintha tüzes kemencében égne. Végignézek magamon. Megfeketült vér végig a ruhám. A köntösöm, nadrágom megszakadozott. Ki van a mesztelen mellem, és az is véres. Megpróbálok fölhúzakodni. A bal lábam jó, de a jobb láb erős fájdalom késztet vigyázatra. Látom, hogy a térdem dagadt. A bal lábam és a kezem segítségével mégis fölhúzóckodok valahogy. Egy frank harcos fekszik fej nélkül hanyatta ló mellett, s görcsösen szorítja most is a dárdáját. A dárda hegye felém áll. Csak a kezemet kell kinyújtanom, de még így is csavarnom kell egyet rajta, hogy kivegyem a kezéből. A dárda segítségével fölbírok ülni a ló tomporára. Látom a mezőt nagy messzeségben. Nincs egy négyszögölnyi tiszta tér rajta. Csupa döglött lós a lovak közt ember emberen össze-vissza. Egy frank halott négy kézláb áll. Érthetetlen. Nyöszörög valahol valaki fájdalmasan. Amint a reggeli párának az utolsó fátyola is elszáll, ellátok a hun táborig. A szekerek várfal formán körítik, s előttük lovas őrök állnak mindenfelé. Nézem a római tábort, azaz, hogy nézném, de nem látom sem erre. A fejem mázsás, a nyelvem száraz, mint a tapló. Ha valaki egy pohár vizet adna, odaadnám érte az életem felét. Tán negyed óra múlik el. A hun tábor felől kürtölést és zúgást hallok. De a kürtölés csak útra hívó, nem hadijel. A zúgás is szokatlan, lovasok bomlanak elő és röptetnek szerte oszoltan, felém is. Nagy szökemlésekkel közelítenek, a ló mindig átugrik a halottakon. Integetek nekik. Erre! Erre! De csak össze-vissza száguldoznak, olykor megállnak, s a messzeséget vizsgálják napkelet felé. Az egyik mellettem vágtat el, rám se néz, össze-vissza iramtatnak, mintha megvesztek volna, s időnként hallom a kiáltásukat. Megszöktek! S egyre több és több a halottakon hoppoló lovas a síkon. A tábor zsibong, mint a mékas. A síposok vidám visongása hallik mindenfelé. Értem már, a rómaiak elvonultak az éjjel. Hála a hunok istenének! Végre valami kellemes érzésem is van ebben a gyötrelmes állapotomban. Most már bizonyára előjönnek és fölszedik a sebeseket. Várok türelmesen, bár a szomjúságom pokoli. Ha a gyümölcs érezni tudna, csak az érezhetne, ahogy én, mikor az aszaló kemencében szárítja a hőség. Tehát miért nem mozdulnak már? Bizonyosan Attila nem engedi őket. Cseled gyanít. Csak egy néhány száz lovas iramlik szét a világ minden tája felé, föl-föl röppenve a holt lovakon át, hogy fölfedezze a ne talál lappangó ellenséget. Fél óra múlván mégis látom, hogy előzöllenek a szekerek közül a papok, a jámborok, s mindenféle nemzeti nők, meg a halász ugorok. Úri lovasok is ereszkednek elő. A csatamezőn kezek és süvegek emelkednek föl, s kiáltozás kezdődik. Ide! Ide! Erre! Erre! Hé! Vizet! Áááá! Hangzik erősebben a nyöszörgés. Egy bambuszból font pajzs hever a közelemben. Beleszúrom a dárdát, és fölemelem. Ide! Ide! De mikor jutnak el hozzám? A lovasok csak a főurak, ahogy látom. Szemléletre járják csak a véres csatamezőt. Csak a gazdám is jönne, vagy a népéből valaki. Egyszer végre felém is közelednek, kiáltok. Segítsetek! Szirtos hun főúr megállítja a lovát, s bámul rám, vagy hogy a halottak nagy csoportjára körülöttem. Mindjárt jönnek érted is, biztat jólelkűen. A tömlődet! Hátra tapint. Nincs velem. Miért nem jön ki mind a tábor, szólok panaszosan, hiszen sokan vagyunk sebesültek. Attila tiltja, feleli a lovas. Még meg lehet, hogy a római a hátunkba kerül. S tovább halad. Egy másik lovas kiált neki. Ki volt az a király, akit az éjjel temettek? Teodorik, feleli Szirtos. S a ló a halottakat kerülgetve vitte tovább. Aztán sokáig nem közelített felénk senki. Pedig a táborból nagy csoportokban jöttek már elő szekerekkel is, szedték a halottakon való kincseket, s fegyvereket. Más csoportok a betegeket szedték össze. Bent a táborban mindenfelé szólt a síp és a duda. A kezem már százszor elfáradt az integetésben, s az örökké valóság órája is lejárt, mikorra hozzám is elérkezett végre a segítőkéz. Adtak innom, és sarogjára tettek. A patakhoz vittek, ahová a többi sebesülteket is hordták. A patak még akkor is vörösbor színű volt. A partján is töménytelen halott, hát még a medrében. A papok, szarmata asszonyok és az ugorok mostak, kötöztek bennünket, míg a többi a harctéren szedte az értékeket. Hallottam, hogy csupán lónyeregből szedtek egy nehány száz szekérre valót, de felét se vitték el. Mágiákat raktak belőle a mezőn, hogy elégessék rajta azokat a halottakat, akik vagy előkelő urak voltak, vagy csapatvezetők, vagy zoltánok. Némelyik mágiát csupa törött lándzsanyelekből, fapajzsokból és kocsirészekből rakták össze. Azokat a holtakat is mágiára hordták, akiknek atyafia volt a táborban. Nekem csak a fejemen meg a lábamon volt kötözni való seb. Azt mondanám, szörnyűség volt a lábamra ránéznem, de vétkeznék a panaszommal, mert hiszen olyan sebesülteket láttam, hogy behunytam a szememet. Azok a jó pogány papok, Áldja meg az Isten különösen Szodorót közöttük, az kötötte be a lábamat egy bellonott halottról szakított vászonnal. De ezernyi ezer sebesült vár az ápolásra. Arra már nem kaptam embert, hogy Csátnak a sátorába is elszállítsanak. Hiába kiáltottam, hol az ugoroknak, hol az asszonyoknak, Biárra, Bucsára is, ott hagytak bennünket a parton. Tettek a fejünk alá vánkosul nyerget, lófejet, süveget, s azt mondták, tűrjünk, míg ránk is kerül a sor. Az egészségesek persze vagy vigadtak, vagy zsákmányoltak, mint meg ott feküdtünk az égető napon, a legyek ellen harcolva, s rettegve, hogy egyszer csak fölkerekedik a tábor, s elhagynak bennünket a hollóknak. Az öreg lupusz püspök is ott szorgalmaskodott a sebesültek között. Latinul kiáltottam neki, Heus Domine! Hozzám jött. Ígérte, hogy estére, mikor visszatér a táborba, értesíti Csátot. De nem tért vissza. Ott hált a sebesültek között. Egy ital vizet, ha adna valaki, nem bánnám, ha érte azonnal meg kellene is halnom. Másnap Attila végig lovagolt a csatatéren. Elnézett hozzánk is, helyenként vigasztalóan szólott. A sebetek dicsőségetek. Még az úton meggyógyultok, és egészségesen érkeztek haza. Még a haldoklók is boldogan tekintettek reá. De a gazdám nem volt a kíséretében. Meghalt-e, vagy sebesülten hever? Nem tudtam. Már akkor forróság volt rajtam, gyehenna. Fél kézre tápászkodtam, és vért hánytam. Egy Esztán nevű Zoltán ült mellettem lábatörötten, rám kiáltott, tű az apád sarkantyúját, csoma van rajtad. Akkor már magam is tudtam, a torkom hónaja meg volt dagadva, a csatából megmenekültem, a pestisbe beleestem.